Hallgassuk meg Istenünk igéjét a mai napi újszövetségi igéből, János evangéliumának a teljes 17. fejezetét.
Jézus főpapi imádsága. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amint hatalmat adtál néki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt te nálad. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Az enyém mind a tieid, és a tieid az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Én már nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyeket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig hozzád megyek, de ezeket elmondom még a világban, hogy teljes legyen bennük az örömöm. A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Szentelt meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Úgy, amint te elküldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba. Én oda szentelem magamat érettük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te én bennem, és én te benned. Ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ők is felismerték, hogy te küldtél engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is bennük legyen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Áldott Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy azért jöttél, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Azért jöttél, hogy az Atyának megvásárolj bennünket, bár az övéi voltunk, de mégis a bűn elválasztott bennünket. Köszönjük, hogy jöttél, hogy legyél igazságul, szentségül és váltságul a mi számunkra. Köszönjük, hogy aki téged látott, látta az atyát. Köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk, és köszönjük, hogyha már bennünk vagy, segíts, hogy a te életed megdicsőjön bennünk, ahogyan az atyát is dicsőítetted e földön, a testi életedben, és ott a kereszten is. Segíts, Urunk, hogy megérthessük a te igédet, ennek a mélységét, magasságát és szélességét, és add, hogy a te ismereted gazdagságát megnyerhessük, mert az az örök élet, hogy megismerjük az atyát és téged. Kérünk, hogy most legyél az ige szólójával, hallgatóival, és add, hogy befogadhassuk és megcselekedhessük a te szent, szeretett parancsolatodat, amely az örök élet. Amen.
A bűnbocsánat igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 85. Zsoltár 3. verséből. Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Amen. A 164. dicséretünk második versét énekeljük el. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, János evangéliuma 17. fejezetének első és második verséből. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Amen. Arra szeretném kérni a testvéreket, hogy mindenki képzelje maga elé egy vegetáriánus éttermet. Tudom, sok ilyennel nem találkozunk Budapesten, de azért mégis próbáljuk elképzelni. A bejáratnál egy paradicsomnak öltözött pincér áll, fogadja a vendégeket és kíséri őket a helyükre. A falakat különböző növények képei díszítik. Az asztalokon zöldségekből és gyümölcsökből készült étel különlegességek illatoznak. A háttérben halk zene szól, a vendégek arca sugárzik a boldogságtól. Ekkor belép egy ember, odaáll az étterem közepére, és elkiáltja magát, marhahúst vegyenek. Néhány nappal ezelőtt, amikor elolvastam Jézusnak ezt az imádságát, Isten egy olyan üzenetet helyezett a szívemre, amelynek az átadása egy fokkal nehezebb, mint marhahúst eladni egy vegetáriánus étteremben. Nem csodálkoznék, ha Isten tisztelet után némelyek az oldalajtón mennének ki, csak hogy ne kelljen velem kezet fogniuk. Azon sem csodálkoznék, ha némelyek jó szúrósan a szemembe néznének, talán ennyinél maradnának, de az is lehet, hogy még jól meg is mondanák a véleményüket. Sőt, még az sem lepne meg, ha a gyülekezeti levelező lista a következő hónapokban egy hadszíntérré válna, ahol úgymond én állok középen, és mindenki a maga támadását levélformában felém küldi. Pedig az az üzenet, amit át szeretnék adni, nem új tanítás. Református őseink kezdettől fogva Isten igazságának tekintették. Remélem, sikerült felcsigáznom a kedélyeket, és most elmondom, mi az üzenet. Egy mondatban, hogy jól meg tudjuk jegyezni. Jézus kizárólag azokért halt meg a kereszten, akiket az Atya az örök életre választott. Jézus kizárólag azokért halt meg a kereszten, akiket az Atya az örök életre választott. Mi erre a bizonyíték? A kérdés jogos, fogok is rá válaszolni. Előjáróban annyit hadd mondjak, hogy nem egy bizonyíték van rá. Nem kettő, nem három, hanem bizonyítékok garmadája. Ha most felsorolnánk Mózes első könyvétől kezdve a Jelenések könyvének végéig minden egyes bizonyítékot, akkor nem költői túlzás, amit mondok, estig itt ülnénk. Ha még beszélgetnénk is róla, akkor három nap múlva is itt ülnénk. A Biblia tele van ennek bizonyítékaival. Sajnos nincs rá időnk, hogy mindet elővegyük, de hadd jelezzem mindenki számára, hogy akit ez a téma részletesebben is érdekel, keressen meg nyugodtan. Akár istentisztelet után, akár az utána lévő napokban, hetekben szívesen beszélgetek erről a kérdésről, illetve ha valaki olvasni szeret jobban, akkor szakirodalmat is tudok ajánlani. Ezek az érvek össze vannak gyűjtve több helyen. Ma délelőtt csupán azokra az igékre szeretném felhívni a figyelmet, amelyek ebben a felolvasott ige szakaszban találhatóak, amelyek mind arra mutatnak, hogy Jézus az övéiért, a választottakért halt meg a kereszten. Hat szakaszt szeretnék kiemelni ebből az igéből. Az egyik az, amit textusként is hallhattunk az előbb, most egy másik fordításban olvasom. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Két gondolatra szeretném felhívni a figyelmet, ez alapján, az ige alapján. Az atya az emberiség egy részét a fiúnak adta. Ez az első gondolat. Ha az üdvösség felől tekintünk az emberiségre, akkor azt látjuk, hogy két csoportra lehet osztani minden embert. Létezik egyrészt a választottak csoportja. Azok az emberek alkotják ezt a csoportot, akikről Isten úgy döntött, hogy noha bűneik folytán halált érdemelnek, ő mégis megkegyelmez nekik. Örök élettel ajándékozza meg őket. Ők tehát a választottak. De ha vannak választottak, akkor olyanok is vannak, akik nem lettek kiválasztva. Őket nevezi a Biblia elvetetteknek. Ők azok az emberek, akik bűneik folytán megérdemlik a halált, és akikről Isten úgy döntött, hogy ez is lesz a sors, meg fognak halni. Részük az örök kárhozat. Vannak tehát a választottak, és vannak az elvetettek. Ez két külön csoport. Nem tudjuk, hogy ki melyik csoportba tartozik. Itt élünk mindannyian ugyanabban a világban, majd az utolsó napon Isten megmutatja számunkra, hogy ki tartozott egyik, és ki tartozott a másik csoportba. Amikor arról olvasunk, hogy az atya átadja az emberiség egy részét a fiúnak, akkor a választottakról van szó. Akiket az atya kiválasztott, azokat valamilyen célból átadja a fiúnak. És itt térünk rá a második gondolatra. Az atya azért adta át a fiúnak a választottakat, hogy a fiú örök életet adjon nekik. Nagyon fontos, hogy úgy értelmezzük a dolgokat, ahogy ez le van írva. Amikor Jézus halálára gondolunk, akkor sokszor úgy fogalmazzuk meg annak célját, mintha Jézus azért halt volna meg, hogy megszerezze számunkra az örök élet lehetőségét. Pedig nem azt olvassuk, hogy Jézus azért jött, hogy ezt a lehetőséget megszerezze. Ő azt a megbízást kapta, hogy szerezze meg az örök életet. És ebből az következik, hogy akikért Jézus meghalt a kereszten, azok üdvözülni fognak. Ez nem lehetőség, ez bizonyosság. Egy másik igeverset is hadd emeljek ki. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. Kijelenteni valakinek a nevét, zsidó fogalmak szerint azt jelenti, hogy bemutatni valakinek. Kijelenteni Isten nevét, az Atya nevét, Jézus számára azt jelentette, hogy megismerteti az Atya hatalmát, mindenhatóságát, szentségét, bölcsességét, irgalmát, ezt adja tovább. És kiknek mutatta be Jézus az Atyát? Mindenkinek? Nem. Csupán azoknak, akikről ezt olvassuk, akiket nekem adtál a világból, a választottaknak. Hogy képzeljük ezt el? Amikor Jézus prédikált, akkor látta, hogy kik a választottak, és csak nekik prédikált? Nem, persze, hogy nem. Jézus mindenkinek beszélt az Atyáról, de egyedül azok ismerték meg valóságosan is az Atyát, akik a választottak közé tartoztak. Prédikált mindenkinek, de egyedül a választottakat ismertette meg lelki értelemben is, belsőleg az Atyával. Következő igevers így hangzik: azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Kik hitték el, hogy Jézus az Atyától jött? Mindenki? Nem. Itt is ugyanaz a csoport, akikről az előbb beszéltünk, akiket nekem adtál a világból, a választottak. A farizeusok, az írástudók, legalábbis a többségük, illetve nagyon sok kizárólag csodahívő ember, érdeklődő ember nem hitte el. De a választottak bizonyosak voltak e felől. A következő ige szakasz nagyon fontos. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. Kikért imádkozik Jézus? Mindenkiért? Nem. Azokért, akiket nekem adtál, a választottakért. Ez Jézus főpapi imádsága. A főpapnak mindig az a feladata, hogy Isten népéért imádkozzon. Ő ezt megtette. Most, amikor Jézus a mennyben van, amikor azt olvassuk róla, hogy az Atya jobbjára ült, és még mindig közben jár értünk, akkor ezt is szó szerint kell venni, értünk jár közben. Az övéért, a választottakért. Én őértük, oda szentelem magam. Ez a következő ige. Amikor az Ószövetségben egy tárgyról, vagy egy személyről azt olvassuk, hogy oda van szentelve az Istennek, akkor ez alatt mindig azt kell érteni, hogy valamiféle szolgálatra van kiválasztva. Valamilyen szolgálatra, amit az Istennek végeznek valaki érdekében. Jézus ilyen eszköz volt. Oda szentelte magát, értünk. A megelőző versekben, a 16. versekben el is mondja, hogy kikről van szó. Azokról, akik nem a világból valók. Ugyanígy hívja fel a figyelmet arra, hogy ezek a választottak, akik az Atyához tartoznak, akik nem e világból valók. Jézus őértük szentelte oda magát. Őértük jött el, őértük mutatta be a maga áldozatát. És az utolsó idézet, a 24. vers. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Ritkán olvasunk Jézus szájából ilyet, hogy azt akarom. Jézus nem mondott ilyet túl sokszor. Ő inkább az Atyára bízta a döntést. Azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, legyen meg a te akaratod. De itt nagyon határozottan állít valamit, azért, mert tudja, hogy ez megegyezik az Atya akaratával. Azt akarom. Mit akar? Azt, hogy bizonyos emberek mindig vele legyenek. Hogy vele töltsék az örökkévalóságot. Kikkel akarja Jézus az örökkévalóságot eltölteni? nem mindenkivel, csupán azokkal, akiket nekem adtál. Így olvassuk. Jézus imádságában tehát 6 olyan részletet látunk, amelyek mind arra mutatnak, hogy Jézus a maga áldozatát ott a Golgotai kereszten nem úgy egyetemlegesen az emberiségért, az összes emberért mutatta be, hanem a választottakért, akiket az Atya örök életre rendelt. De azt is hozzá kell tennünk, hogy ezeknek az embereknek Jézus nem csupán a lehetőséget szerezte meg, az üdvösség lehetőségét, amivel vagy élnek, vagy nem élnek, hanem megszerezte számukra az üdvösséget. Akikért Jézus meghalt, azok mind üdvözülnek. Ha jól sejtem, akkor a testvérek többsége most egyfajta furcsa kettősséget érez. Egyrészt szeretné elhinni, amit mondok, mert amit állítottam, azt a Biblia kijelentései alapján fogalmaztam meg. És amit a Biblia mond, azt hinnünk kell. Mi is szeretnénk hinni, ami elhangzott. Ugyanakkor talán többen vannak olyanok, akik kételkednek. Akiknek az agyában, mint egy kigyullad a piros lámpa, és az villódzik rajta, ne hidd el, nem igaz. Ez a kételkedés talán már konkrét kérdések és ellenvetések formáját is öltötte. Hát néhány ilyen kérdést és ellenvetést hadd soroljak fel, hát ha találunk rá választ. Az egyik ellenvetést így lehet összefoglalni, na jó, de Jézus nem a világ megváltója? Nem csupán a választotta ki, hanem a világé. Sok olyan ige van, ahol valóban ezt az összefüggést, ezt a szövegösszefüggést, vagy szó összekapcsolást olvassuk, hogy Jézus a világ megváltója. Egyet hadd idézzek most ezek közül, ez is János evangéliumából való, a 4. fejezet 41. és 42. versében. Itt arról a történetről van szó, amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélget, és a samáriai asszony bizonyságot tett a falubelieknek arról, hogy kicsoda Jézus. Az ő szavának, mármint Jézus szavának, sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ha a világ szó alatt az összes embert értjük, akkor ha ezt logikusan végig gondoljuk, hogy Jézus a világ üdvözítője, akkor el kell jutnunk odáig, hogy minden egyes ember üdvözülni fog ezen a világon. Viszont ez ellentétben áll a kijelentéssel. Tudjuk, hogy vannak emberek, akik elkárhoznak. Júdásról azt olvassuk, hogy ő a kárhozat fia. Nem értelmezhetjük így ezt az igét. Nem lehet Jézus olyan értelemben a világ megváltója, hogy minden egyes ember üdvözülni fog. Én azt javaslom, hogy értelmezzük úgy a világ szót, ahogyan az Új Szövetség korábban a zsidók értelmezték. Nem én magyarázok bele valamit, a zsidók értelmezték valahogyan ezt a szót. Ők azt értették világ alatt, az emberiségnek azt a részét értették alatta, akik nem a zsidósághoz tartoznak, a pogányok. Vagyunk mi a zsidók, és van a világ, a többiek, a pogányok, a gólyok. Ha így értelmezzük, hogy Jézus a világ megváltója, akkor eltűnik minden feszültség, mert ez így igaz. Az üdvözülők között találunk zsidókat, és nem zsidókat vegyesen. Jézus valóban a világ üdvözítője. Egy másik ellenvetést is szoktak mondani. Na jó, de nem azt olvassuk, hogy Jézus minden ember megváltója? Erre is hadd idézzek egy igét a sokból. Pálnak a Timóteushoz írott első leveléből, a 2. fejezet 3. és 4. versét. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Megint csak játszunk el a gondolattal. Ha a minden szó minden egyes embert jelent, akkor akárcsak az előbbi esetben oda jutunk, hogy minden egyes embernek üdvözülnie kell. De ez nem fog megtörténni. A helyzet az, hogy az a görög szó, amivel a minden jelzik, az nem azt jelenti, hogy minden egyes. Legalábbis nem minden esetben jelenti azt, hogy minden egyes. Jelenthet mást is. Hadd mondjak egy példát, amiből kiderül, hogy nem mindig abban az értelemben szerepel, hogy minden egyes. Márk evangéliumában a következőt olvassuk, az első fejezet 5. versében. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. Hát ha ezt abban az értelemben értelmezzük, hogy minden egyes, akkor azt kell mondanunk, hogy Jeruzsálem minden lakosa. A farizeus, a főpap, meg mindenki megkeresztelkedett. De ez nem igaz. Hát a főpap, a farizeusok, az írástudók mind ellenségei voltak. Keresztelő Jánosnak is, Jézusnak is, ők nem keresztelkedtek meg. Mégis azt olvassuk, hogy mind. Mert az író, Márk, más értelemben használta ezt a szót. A görög nyelvben a minden nem csupán azt jelentheti, hogy minden egyes, hanem többek között azt is, hogy mindenféle. Ilyen is, olyan is. Egyébként a magyar nyelvben is jelentheti ezt. Amikor azt mondom, hogy én szeretek minden csokit, zárójelben megjegyzem, ez nem igaz, vannak rossz csokik, aminek nincs kakaótartalma, csak valami hidrogénezett margarin van benne. Ha azt mondom, hogy szeretek minden csokit, akkor azt nem úgy értem, hogy megettem az összeset, és nem hagytam senkinek, és tapasztalatból tudom, hogy szeretem az összeset, hát összedőlne alattam a szószék. Ez azt jelenti, hogy általában szeretem a csokikat. A fekete csokit is, a tejcsokit is, ahogy Gombóc Artúr híres szlogenjét ismerjük, a tavalyi csokit, az idei csokit, a gömbölyű csokit, stb. Mindenféle csokit. Hát ugyanebben az értelemben használja sokszor a görög nyelv is. Jézus megváltója férfiaknak és nőknek, fiataloknak és öregeknek, gazdagoknak és szegényeknek, vegyesen, mindenféle embernek. Konkrétan ezen a helyen, amit az előbb idéztem, arról van szó, hogy Isten akarja mindenféle ember üdvösségét, az előző versekből kiderül, hogy az előjárókét, a fejedelmekét, stb. Nem csak azokét, akiket megszoktak a keresztény gyülekezetekben, többnyire rabszolgákat, vagy néhány szabad embert, hanem olyan fajta embereket is, akikről elképzelhetetlennek tartották, hogy ők megtérjenek, hogy ők az Istenhez tartozzanak. Isten mindenféle ember üdvösségét akarja, ebben az értelemben pedig Jézus valóban minden ember üdvözítője. Még két kérdést hadd tegyek fel, ilyen kétkedő kérdést. Ha Jézus úgyis üdvözíti azokat, akiket akar, miért hirdessünk igét? Talán ezt hallom a legtöbbször. Hát akkor minek evangelizáljunk, minek tegyünk bizonyságtételt, miért hirdessük az igét? Nagyon egyszerű a válasz. Ha Isten akarná, akkor a mi igénybevételünk nélkül, a szolgálataink igénybevétele nélkül is hitet ajándékozhatna az ő választottainak. Megteheti, nem? Persze, hogy megteheti. De ő nem így döntött. Ő úgy döntött, hogy használ minket, hogy munkatársként felhasználja a szolgálatainkat. Minket küld el, hogy miközben hirdetjük az igét, az ő lelke által megtérésre vezesse az ő választottait, akik ott ülnek a hallgatóság soraiban. Ezért kell hirdetnünk az igét. És hadd mondjak egy példát erre, egy konkrét példát. Mivel annyira újszerűnek tűnhet ez a tanítás sokak számára, talán némelyek még mindig azt hiszik, hogy ezt én találtam ki. Hadd mondjak rá történelmi példát is. Eleink közül nagyon sokan így gondolták. Ez az eredeti református tanítás. Most hadd idézzek egy baptista lelkészt, talán a világ leghíresebb prédikátorát, egy brit evangélistát, Spurgeont, akit szerintem mindannyian ismerünk. Ez az ember, noha baptista volt, teológiáját tekintve reformátusnak nevezhető. Ő hitt abban, hogy Jézus a választottakért halt meg. Rengeteget kritizálták ezért. Hitt ebben, és bátran képviselte. Egyszer megkérdezték tőle, miért hirdet igét, ha hisz az eleve elrendelésben. És Spurgeon azt felelte, ha nem hinnék benne, nem mernék prédikálni. Minden ékes szólásom kevés ahhoz, hogy lelkileg halott emberek új életet nyerjenek. Én nem adhatok nekik új életet. De Isten képes rá, és én ezért prédikálok, és várom a csodát, hogy amikor hirdetem az igét, akkor ők feltámadnak új életre. Ezért hirdette Spurgeon az igét. Hogy mondjak egy kicsit újabb példát is, nehogy megint azt gondoljuk, hogy ez egy letűnt kornak a belejárója. Szeretjük Spurgeon, de azért ezt az oldalát nem. Hadd utaljak egy mai igehirdetőre. Úgy gondolom, hogy a többség nem nagyon ismeri, mert viszonylag ritkán ismerünk ma nemzetközi igehirdetőket. Volt, hogy már utaltam rá itt ezen a szószéken. Egy amerikai presbiteriánus lelkészről van szó, Tim Keller. Ő is meg van győződve erről. Ő is hirdeti az igét. A gyülekezeti munkája ismert az egész világon. New Yorkban, ahol az embereknek az életmódja, a gondolkodása, homlokegyenest ellentéte a kereszténységnek, ő odament, és úgy evangelizált, és úgy megáldotta Isten a munkáját, hogy most egy hatalmas gyülekezetnek a vezető lelkésze. Most már nem is egy gyülekezetük van, hanem három. Egy vasárnap 5000 ember fordul meg ebben a három gyülekezetben, és ő is ragaszkodik ehhez az evangéliumhoz. És az utolsó ellenvetést hadd mondjam el, ha a választottak így is úgy is elnyerik az üdvösséget, mi lesz az ember felelősségével? Ez a tanítás nem szünteti meg az ember felelősségét? Hát nem arról van szó, hogy Jézus elnyert nekünk valamit, ami így is úgy is ez miénk, akkor azt csinálunk, amit akarunk. Akkor nincs is felelősségünk. Ezt már a reformáció korában is a reformátusok szemére vetették. De hadd válaszoljak negatív módon, ez a vád nem igaz. A kiválasztás, Jézus áldozata az ő választottaiért nem szünteti meg az ember felelősségét. Akik elkárhoznak, azért kárhoznak el, mert fellázadtak az Isten ellen, felelősek a döntésükért, és viselni fogják annak következményét. Akik üdvözülnek, azért üdvözülnek, mert a Szentlélek indítására ugyan, de öntudatosan igent mondtak Jézus megtérésre hívó szavára. Ők is felelősek a döntésükért. Isten segíti őket, hogy jól dönthessenek, de ők felelősek a döntésükért. Vannak olyanok, elismerem, akik ezt a tanítást egyfajta felelőtlenséggel párosítják, de az nem református tanítás. Isten kiválasztása és az ember felelőssége egymás mellett nagyon jól megférnek. Hát más kérdések és ellenvetések is léteznek. Jelenleg úgy gondolom, hogy ennyire volt időnk, próbáltam a legfontosabbakat elővenni, és hát remélem, hogy akinek úgymond voltak kétségei, azok most már meggyőződtek arról, mit mond az ige. De most is szeretném felajánlani, hogyha valakinek még mindig vannak kételjei, az keressen meg engem bátran, szívesen beszélgetek róla. Azt nem szeretném, ha egymás közt beszélném meg mindenki, hogy hát ez hülyeség volt. Hogy mondhatott ilyet? Nem is állok vele többet szóba. Keressenek meg engem a testvérek, folytassuk négy szem közt, akár több szem közt is ezt a beszélgetést. Tudom, hogy sok kételj van az emberek lelkében, fejében, én ezekre, ha tudok, szívesen válaszolok. Végezetül néhány szót szeretnék arról mondani, hogy mi ennek az egész kérdésnek a jelentősége. Talán úgy tűnhetett a testvéreknek, hogy most egy elméleti fejtágítás történt, amit annyira nem szoktunk szeretni. Hát nem azért jöttem, hogy tömjék a fejemet, én valami gyakorlati segítségért jöttem. Sokszor így ülünk a padokban. Minden elméletnek van gyakorlati oldala. És ennek az elméletnek, ha így fogalmazzuk, ennek a tanításnak különösen nagy gyakorlati haszna van. Három dolgot hadd említsek meg, valóban röviden. Aki hiszi a kiválasztást, hiszi, hogy Jézus az övéiért halt meg a kereszten, sokkal mélyebben megérti és átéli Isten szeretetét. Aki nem hiszi, az úgy gondol Jézus áldozatára, hogy hát igen, Jézus meghalt. Miért halt, meg kiért halt, meg hát mindenkiért. Én is közéjük tartozom, tök jó. De ha nem tartoznék, Jézus akkor is meghalt volna mindenkiért. Én egy ilyen járulékos nyereség vagyok. De Jézus nem lenne szomorú, ha én nem lennék. Hát mindenkiért meghalt. Értem is. Ez nem akkora átélése Isten szeretetének. De ha tudom, hogy Jézus a választottakért halt meg, én mindig erre gondolok. Jézus ott van a kereszten. És miközben haldoklik, rám gondol. Nem arra, hogy na most emiatt a disznó miatt vagyok itt a kereszten, bocsánat a kifejezésért, bizonyos értelemben igen, de ő nem ezzel a haraggal gondol rám, hanem azzal, hogy én nagyon szeretem ezt az embert. Olyan, amilyen, de nagyon szeretem. Név szerint rám gondolt meg a testvérekre. Név szerint. Azt gondolom, hogy ez nagyon mély átélése Isten szeretetének. Egy másik gyakorlati dolog, hogy aki ezt elfogadja, annak a hálája és az Isten iránti elkötelezettsége is sokkal erősebb. Hát ha én tudom, hogy ennyire nagyon szeret engem Jézus, akkor én sokkal nagyobb hálával vagyok iránta. Uram, hát tartozom neked. Mindenemmel neked tartozom. Nincs olyan, amit visszatarthatnék tőled. Éjjel-nappal a tiéd vagyok, minden erőm, minden gondolatom, minden érzésem a tiéd, átadom magam. Az ilyen ember nem lehet vasárnapi keresztény. Hogy most egy kicsit felbuzdult a szívem, aztán meg jönnek a hétköznapok. Ilyen nincs. Ha ő értem jött, ha ő engem váltott meg az övéit, akkor én teljes egészében szintén az övé vagyok. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És a harmadik dolog, ami azt gondolom szükségszerűen kell, hogy jellemezze azt az embert, aki elfogadja ezt a tanítást, az nem más, mint az alázat. És most olyan furcsán érzem magam, mert most mindenki nyilván rám gondol, hogy na és én mennyire vagyok alázatos. Hát ha én nem vagyok alázatos, hadd jelentsem ki, nem azért nem vagyok alázatos, mert hiszek a kiválasztásban, hanem azért, mert bűnös ember vagyok. Engem a kiválasztás terelget az alázat útjára. Nem én értem el semmit. Semmit nem tehettem. Néha eszembe jut egy kép, hogy van egy vitorláshajó a tengeren, szélcsendben. Hát ha én megfújom azt a vitorlát, hogy menjünk már, mit érek el vele? Semmit. De én még ennyit sem tehettem az üdvözülésemért. Semmit. Hát milyen dicsekedésem van nekem? Isten előtt semmi, a testvérek előtt semmi. Ami vagyok, ami jó bennem, azt mind Istentől kaptam. Ami meg nem jó, az, hát azt én értem el. Alázat. Isten szeretetének mélyebb megértése és átélése, mélyebb hála és nagyobb Isten iránti elkötelezettség, valamint az alázat. Én azt gondolom, hogy a gyakorlatban így nyilvánul meg, ha valaki hisz a kiválasztásban. Ez egy olyan tanítás, ami sokak szemében valóban marhahús. Én meg azt gondolom, hogyha valaki ezt tagadja, az a zöldség. A vegetáriánus. Tudom, hogy nehéz eladni, mégis ez az evangélium központi üzenetéhez tartozik. És nagyon szeretném, hogyha nem csak én élném át ezt teljes szívből, hanem a testvérek is. Tudom, hogy jó ebben hinni, ebben élek már több mint 10 éve, és nagyon kívánom a testvéreknek, hogy azt az örömöt, szeretetet, békességet mindannyian átélhessük. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 392. énekünk első versével, és ebben is majd meg fogjuk látni, hogy visszaköszön az a kérdés, amiről beszéltünk. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy örök szeretettel szerettél minket, hogy te már a teremtés előtt tudtad, hogyan lázadunk fel és hagyunk el téged, és hogy ennek ellenére hűségesen kitartottál minket, nem kényszerből, hiszen téged senki nem kényszeríthet, hanem önként választottad az irántunk való szeretetet, irgalmat. Köszönjük, hogy éppen ezért kiválasztottál minket a nyomorultak nagy óceánjából, és elhatároztad, hogy gyermekeiddé fogadsz minket, örök élettel ajándékozol meg. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te egyet értettél a te atyáddal, engedelmeskedtél a küldésnek, eljöttél, kijelentetted nekünk a te atyád nevét, megismertettél minket vele, és megváltottál minket a kereszten. Köszönjük, hogy elgördült minden akadály, amely elválasztott minket az atyától. És köszönjük neked, Szentlélek Isten, hogy életünk egy pontján felkeltetted bennünk a vágyakozást, hogy eljöjjünk a te házadba, hogy hallgassuk a te szavadat, hogy megérthessük az elhangzottakat, leírtakat. Köszönjük, hogy te ajándékoztál nekünk hitet. Köszönjük, hogy te vagy a mi megszentelünk, te vezetsz minket az örökké valóság útján. Köszönjük neked, Szent Háromság Isten, aki maga vagy a tökéletes szeretet kapcsolat, hogy ebbe a kapcsolatba minket, a te választottaidat is felvetted. Köszönjük, hogy ott lehetünk a te örökké átölelő karjaidban. Köszönjük, hogy onnan senki ki nem ragadhat minket, sem az ördög, sem más emberek, sem körülmények, sem mi magunk. Köszönjük, hogy te őrzöl minket hitáltal az üdvösségre. Urunk, eléd hozzuk hétköznapi dolgainkat is. Te látod, mennyi minden történt és történik majd gyülekezetünkben. Nagyon szeretnénk kérni, hogy te áld meg ezeket a programokat. Te adj vigasztalást a gyászolóknak, amikor vigasztalnunk kell. Te adj örömöt, amikor valamiért éppen hálát adunk. Te áld meg ige hirdetéseinket itt a gyülekezetben, így karácsonyra készülve, amikor talán egyre többen szeretnének téged megismerni, egy kis békességben részesülni. És te áld meg ige hirdetéseinket az iskolákban, hittanórákon, személyes beszélgetésekben. Kérünk, Urunk, hogy építsd a te gyülekezetedet, népedet. És kérünk, Urunk, a személyes életünkért, te látod mindannyiunk kívánságát, mi az, amiért már régen imádkozunk hozzád, mit szeretnénk. Kérünk, Urunk, segíts, hogy arra vágyjunk, amire Te is vágysz. Kérlek, segíts, hogy hinni tudjunk a Te gondviselő szeretetedben, hogy megszabaduljunk minden aggodalomtól és félelemtől, hogy reménység töltse el a szívünket. Köszönjük, hogy Te vagy a mi pásztorunk, gondviselő, szerető atyánk. Nagyon kérünk, hogy ezen a héten is fogd a kezünk, hadd mehessünk utánad. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.